Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Szóbeli pályaalkalmassági vizsgán is részt kell venniük az ELTE tanárképzésére jelentkező diákoknak. Az egyetem korábban csak egy motivációs levelet kért a jelentkezőktől. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma viszont felszólította az egyetemet, hogy tartson szóbeli meghallgatást is. Fábri György, az ELTE rektor helyettese Vindis Juditnak beszélt a részletekről.
Természetesen tudomásul vettük a fenntartó minisztérium írásban megfogalmazott álláspontját, éppen azért, hogy a hallgatókat, a felvételizőket ne érje kár, mindenféleképpen fontosnak tartott, hogy ezzel is bebiztosítsuk azt, hogy ők egy rendben nem egy felvételinek, hanem mindenképpen jutnak hozzánk, tehát természetesen a szóbeli felvételit meg fogjuk szervezni. A kollégák már be is osztották az időpontokat, tehát minden rendben lesz ezzel.
Önök korábban a többi között azt kifogásolták, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat követelményét az egyetemnek kell majd meghatároznia, az viszont nem lett kész, mire megjelent a tájékoztató. Milyen követelményeknek kell megfelelniük a jelentkezőknek?
A Magyar Szóbeli Konferencia Illetékes Szakbizottságának az volt az álláspontja összhangban az ELTE szakértőinek az álláspontjával, hogy 18 éves korban egy ilyen pályaalkalmassági vizsgát nagyon nehezen tudunk elképzelni, hogy miképpen lehetne valakit alkalmatlannak vagy alkalmasnak nyilvánítani, de tudomásul veszünk, hogy ez szerepel a törvényben, a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben, ezért szerveztük meg az írásbeli alkalmassági vizsgát, amely egy gyakorlatilag egy motivációs anyagnak a megírása volt, hogy lássuk azt, hogy a hallgatók, a jelentkezők miképpen készülnek a tanári pályára, és ők is így gondolják, hogy mit jelent a számukra a pedagógus hivatás. A szóbeli beszélgetés is erről fog szólni.
Gyakorlatilag, aki megfelelhet itt a motivációs levéllel kapcsolatban, az megfelelhet a szóbelin is?
Mindenki megfelel természetesen, tehát mindenki rendben teljesítette, és én biztos vagyok benne, hogy a szóbeli találkozáskor egy nagyon jó hangulatú beszélgetésben lesz mindenkinek része, hiszen a felvételizők a magyar pedagógus képzés legjobb oktatóival találkozhatnak, úgy gondolom, hogy számukra is fontos szakmai élmény lesz.
Miért gondolják azt a rektori konferencia is, illetve ennek alapján az ELTE is, hogy nem lehet pályaalkalmasságit ilyen szóbeli felvételit tartani?
Mi úgy látjuk, hogy egy félórás beszélgetésben 18 éves fiatalról eldönteni, hogy alkalmas lesz-e valamikor pedagógusnak vagy sem, meglehetősen kétséges vállalkozás. Azért tanul nálunk majd osztatlan képzésben 5 éven át, hogy ez alatt az 5 év alatt kiderüljön az ő számára és a mi számunkra is, hogy alkalmas a pedagógusnak, illetve hogy el kell sajátítani ahhoz, hogy pedagógus legyen, arra mi szépen meg fogjuk tanítani természetesen. Eddig még senki nem tudott olyan szempontot mondani, ami alapján valaki 18 éves korában ne felelne meg a pályaalkalmassági vizsgán. Ezt még teoretikusan sem tudunk elképzelni ilyen lehetőséget.
A kerettantervekről, a helyi tantervekről és a tankönyvi előkészületekről Kaposi Józseffel beszélgettem.
Első 5.-9. évfolyamra vonatkozik, illetve a 6-osztályos gimnáziumoknál a 7. évfolyamra. Tehát a többi évfolyamon változatlanok a követelmények, hiszen egy új tartalmi szabályozás csak belépő rendszerben, tehát felmenő rendszerbe tud belépni. A másik megjegyzésem, hogy a kerettantervek első változatai nagyjából októbertől ismertek voltak az iskoláknak, decemberben megjelent a végleges rendelet.
Ha felidézzük az elmúlt néhány hónap történéseit, akkor emlékezhetünk arra, hogy itt a kerettantervek kapcsán azért viták voltak a tekintetben, ugye tudjuk, hogy a kerettantervek tantárgyanként, iskolatípusonként, évfolyamonként meghatározzák a tanítandó tananyagot, és azért voltak itt viták pedagógusok, szakmai szervezetek részéről, hogy mit is tartalmaz a kerettanterv. Nagyon sokan mondták azt, hogy túlzott méretű a tananyag, aztán voltak, akik éppen hiányoltak ebből dolgokat.
Persze, minden egyes tartalmi szabályozásnál ez a sok kevés dialektikája állandóan előkerül. Itt azt gondolom, hogy az intézményeknek egyrészt a szabad keretek tekintetében, másrészt a kerettantervek azért nem olyan részletezettségűek, hogy pontosan minden órára vagy minden tanegységre vonatkozóan nagyon szigorúan szabályoznák, tehát van egy olyan adaptációs lehetőség, amelyek révén ezek a differenciálásbeli különbségek megvalósíthatók.
10% az az órakeret, vagy az óraszámnak a 10%-a, amivel az iskola teljesen szabadon rendelkezhet, ez az iskolának szolgáló szabad keret.
Így van, kivéve a 11-12. évfolyamot, mert ott ennél több. Ott a 12. évfolyamon még a 20%-ot is meghaladja. Tehát ott ez egy magasabb óraszám, de valóban ebben a szabad keretben az iskola, vagy a meglévő, a kerettanterv által föl tantárgyaknak emeli meg az óraszámát, vagy az ajánlott tantárgyak közül választ egyet, aminek kész van a kerettanterve, vagy maga csinál egy tantervet, és azt tanítja abban a szabad óra keretben.
A választható tárgyak tekintetében nagyon sok új elem is választható tárgyként bekerült, vagy erről már lehetett hallani. Itt ugye volt szó pénzügyi ismeretekről, de akár lovas oktatásról, vagy lovasiskolai oktatásról. Tehát itt akkor tulajdonképpen ebben a tekintetben az iskolák teljesen szabad kezet kapnak.
Világos, hogy ott kell, és ott lehet ilyenbe gondolkodni egy intézménynek, ahol ezek a feltételek megteremtettük. Erre egyébként van a miniszterelnökségnek támogatott programja, tehát lehet kapcsolatot létesíteni minősített lovardával, amelyik ott van a településen, és ott ezt a feladatot el tudja látni. De van olyan is, ahol nem kell ilyen, mert a sakkoktatáshoz azt gondolom a sakktáblák azok majdnem minden iskolában rendelkezésre állnak, hogy beszerezhetők. Ugyanígy a családi életre való nevelés, mint ez is egy szabadon választott tárgy, ott is bizonyára megteremthetők viszonylag könnyen a feltételek a színvonalas tanításhoz.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
100-150 ezer diák vállal munkát nyaranta Magyarországon, közülük sokan feketén és rossz körülmények között. A Műisz Iskola Szövetkezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a bejegyzett diák munkaközvetítő cégeken keresztüli állás lehetőségeknél a dolgozó fiatal nem kerülhet jogilag kiszolgáltatott helyzetbe. Gál Ildikó kérdezte a részletekről Másodi Szabolcsot, a Műisz Iskola Szövetkezet marketing vezetőjét.
Válság kirobbanása óta a diák munkairendig, mint a diákok, mint a munkáltatók részéről még erőteljesen megnőtt. Teljesen változó, hogy milyen irányba indul el. Tehát vannak olyan diákok, akik a szüleik által is jól bevált csatornákat, az apró hirdetési újságokat böngészik, de ugye ők azon sokkal jobban ki vannak téve ugye a különböző veszélyeknek. Viszont vannak azok a diákok, akik gyakorlatilag az interneten nézik a mindennapjaikat, ugye a közösségi oldalaknak köszönhetően, és ezáltal elég erőteljesen az internetre fektetik a hangsúlyt, mint a munkakeresés tekintetében, mint az információszerzés tekintetében.
A diák munkavállalásnak mik a veszélyei legfőképpen?
Mindenkinek azt tanácsoljuk, illetve javasoljuk, hogy amennyiben teheti, szervezett keretek között vállalja munkát. Beszélünk az iskola szövetkezetekről, hiszen az iskola szövetkezet ugye minden diákkal munkaszerződést köt, és amennyiben a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelő diák elvégzi a rábízott feladatot, abban az esetben biztosítva van a felül, hogy a munkája után járó bérezés az kiegyfizetésre kerül. Abban az esetben, hogyha valaki egyénileg vállal munkát, akkor is mindenféleképpen figyeljen arra, hogy mielőtt elkezdi a munkavégzést, kössön munkaszerződést a munkáltatójával, és a munkaszerződés minden esetben tartalmazza a munkavégzés helyét, idejét, időtartamát, illetve a munka elvégzése után járó bérezést. Ennek hiányában gyakorlatilag végtelenek.
Jelenleg milyen diák munkákat tudnak adni, és mennyire népszerűek ezek a munkalehetőségek?
Ugye a diák szövetkezetek azok egész évben kínálják a munkalehetőséget a diákok számára. Nyáron a nagyobb tömegeket fölemésztő csomagolási, borítékolási munkák kerülnek előtérbe, de ugye a detanyított könnyű fizikai munkától kezdve az irodai munkán át egészen a komoly szakmai tapasztalatot, illetve tudást igénylő munkákig minden megtalálható a palettán, és ugye a bérezések is ennek megfelelően alakulnak, tehát az 560-570 forintos óradíjtól akár egészen a 2000 forintos óradíjig is el lehetnek az adott munkák esetében.
A tudástól függ az, hogy valaki mennyit keres?
Részben függ a tudástól is, részben függ az adott munkától is. Tehát ugye egy olyan kvalitású munkavállaló, aki mondjuk több nyelven beszél, esetleg informatikai ismeretei vannak, annak már értelemszerűen nagyobb, tehát magasabbak az igényei, és ebből kifejezetten magasabb kvalitású munka betöltésére alkalmas. Még mondjuk azok, akik mondjuk még éppen csak érettségivel rendelkeznek, azok esetében tehát azért nincs olyan jellegű szakmai tudás mögöttük, mint amit az előbb említettem.
Melyek a diák munkavállalás alsó és felső korhatárai?
A törvényi szabályozás értelmében 15 éves kortól vállalhatnak a diákok munkát. A 15 évesekre van egy olyan jellegű megkötés, hogy csak is kizárólag szülői engedéllyel nyáron is 4 órába vállalhatnak munkát. Felső korhatár gyakorlatilag addig, amíg lakai tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!